Köszöntöm a hallgatókat! Ma írogatunk van egy olyan édesanyát köszönhetek, aki szintén próbatételes gyereket nevelő szülő, kisfia Boldog Levente halmozottan sérült, nem beszél, azonban mosolyával mindenkit levesz a lábáról. Emília szintén az Életfa csoport egyesület tagja. Az Életfáról már hallhattak, de a Ma kérdez rovatomban nem is olyan régen az Ömböli Ágival készített beszélgetésem alatt. Szia, Emilia, örülök, hogy itt vagy velünk.
Jadalma.
Mi a ti történetetek, a ti sorsotok, milyen utat jártatok ti be?
Mondtad, hogy az én kisfiam Levi, ő most 11 éves, és neki egy speciális betegsége van, ami igazából a légzését érinti. Ez akkor derült ki, amikor megszületett. Először arra gyanakodtak, hogy egy súlyos tüdőgyulladása van, ami egyébként volt is. De aztán miután ezt kikúrálták, utána sem nagyon vett levegőt. És kérült, hogy neki egy ilyen központi idegrendszeri légzési elégtelensége van. És emiatt 11 hónapos koráig kórházban volt, és utána kerülhetett haza hozzánk egy ilyen lélegeztetőgépes program keretében. Az agytörzse, a kisagya is, illetve a nyúltagya, ahol a légzőközpont van, az fejletlenebb, tehát ő elég sok területen érintett. És amikor hazakerültünk, nehéz időszak volt, az előtte lévő időszak is nagyon nehéz volt, ez egy nagyon nehéz váltás is volt, hogy kikerültünk a kórházból, ami nagyon jó volt, viszont nekünk kellett onnantól menedzselni a közös életünket, és nem volt akkor stabil, tehát elég nehéz időszak volt az első pár év. Aztán kialakítottuk itt szép lassan az életünket, a fejlesztéseket, hogy ő neki mi komfortos, milyen eszközöket kell használnia. Jelenleg ő most egy fejlesztőnapközibe jár. Ugye beszélni nem tud, hangja sem nagyon van, hiszen ő neki egy légcsőkanője van, azon keresztül lélegzik. Most is használja a lélegeztetőgépet, de csak akkor, hogyha beteg. Helyette egy rekeszizom pacemakert használ, amivel sokkal mobilisabbak vagyunk. Így tud ebbe a fejlesztőnapközibe is járni, és ez egy nagyon-nagyon jó dolog, mert ez neki is ugyanúgy szüksége van közösségre és kortársakra. Így a fejlesztések tengerében találtunk rá az Életfa Egyesületre, illetve hát az Életfa Egyesület alapító tagjaira, akik között én is ott vagyok. Nagyon jó közösségé vált, nagyon jó csapat alakult ki, és az Életre hozta létre ezt a fejlesztő napközit is, ahol most a Levi van.
Ha röviden el kellene mondanod, mit mondanám, mielőtt anya lettél, miből állt az életed, hogyan változott meg mindez Levi érkezésével?
Mielőtt ugye megszületett, akkor én közgazdász vagyok, egy multicégnél dolgoztam, pénzügyes voltam. Én mindig nagy családot akartam, tehát hogy 3 vagy 4 gyereket is, és nagyon vártuk Levit. Ugye az ő érkezése az tényleg ilyen derültékből villámcsapásként érkezett, hogy ő nem lesz olyan nagy valószínűséggel, mint az átlag gyerekek. Ez a nagy család is ezzel a dologgal is szerteposztott, mert ő annyira sok időt és energiát igényelt, hogy így nem mertünk volna belevágni egy testvérprojektbe, illetve a betegsége miatt sem. Tehát nem tudtuk, hogy ez genetikai, nem genetikai, esetleg egy másik gyermekünk is elkaphatja, és rengeteg félelemmel voltunk vele, valamint nagyon-nagyon sok időt és energiát fordítottunk Levire. Úgyhogy egy teljesen más utat kezdtünk el Levivel bejárni, ami egyébként most, hogy már ő 11 éves is, és úgy gondolom, hogy nagyon jól megtaláltuk a helyünket a világban ezzel a kacifántossággal. Így nem feltétlenül érzem azt, hogy ez egy rossz út, ez egy másik út. Nehezebb egy picit, de sok, nagyon sok örömöt ad, és nagyon sok célt, amik jó célok.
Ha már itt tartunk, hogy megtaláltátok a helyeteket a világban ezzel a kocifántossággal, így fogalmaztál, a feldolgozás folyamata az nálatok milyen volt?
Hát ez olyan volt, mint egy ilyen gyászidőszak, mert ugye el kellett engedni azt az álmot, amit előtte az ember dédelgetett, hogy lesz egy egészséges gyereke, meg még utána egy csomó, visszamegy esetleg dolgozni, a gyerekek mennek oviba, rohangálnak, foci meccsre járnak, vagy táncversenyre, vagy stb. Stb. Tehát, hogy egy teljesen más alapra kellett ezt helyezni, hogy mik azok a dolgok, amik egy ilyen speciális igényű gyereknél ezeket kiválthatják, mert ugye ugyanúgy neki is vannak olyan dolgai, amik nagyon szeret, amikben sikeres lehet, csak ezekre nincsenek dobozos megoldások is, és ezt nagyon nehéz volt szerintem fejben átrakni, hogy ez egy trauma volt az elején, de hogy tulajdonképpen az egész életünk nem egy csapás, hanem csak át kell ezt egy kicsit keretezni, és megtalálni benne azokat a dolgokat, amik jók és örömet okoznak.
A Lévi állapotában számotokra mi a legnehezebb?
Ami a legnehezebb az, hogy neki nagyon sok eszköze van, ami ahhoz szükséges, hogy minden körülmények között biztonságban legyen. Ezért, ha bárhova menni kell, akkor azt nagyon meg kell tervezni. Ez azt jelenti, hogy ki kell találnom, hogy milyen ételek lesznek nálunk, mert ételérzékenysége is van, nem ehet bármit, bárhol. Egy mini intenzív osztályt kell magunkkal vinni, aminek nagy valószínűséggel egy nagy részét nem használjuk egy nap alatt, de akkor is nálam kell, hogy legyen, hiszen hogyha valami történik, akkor nem tudom azokat az eszközöket sehonnan előteremteni, és akkor egy akut problémánál tényleg ott kell lennie egy lélegeztető ballonnak, vagy nem lehet olyan, hogy nincs nálam elem, hogyha esetleg a rekesz pacemaker elemerül. És ezekre mind-mind gondolni kell, mindössze kell készíteni, fejben fölkészülni, hogy hány napra megyünk. Úgyhogy ez nekem például egy ilyen nagyon komoly logisztikai problémát okoz, és hogyha több napra megyünk, akkor aztán úgy nézünk ki, mint egy ilyen jól megpakolt szekér. De ennek is van egy nagyon pozitív oldala, hogy tudunk vele utazni. Így is.
Sokat is utaztok. Az egyik nagy pozitívuma a ti történeteteknek, én azt gondolom azt, hogy a családot sikerült egyben tartani, mert nagyon sok sérült gyereket nevelő családnál azt látom, hogy szétmegy, vagy apuka, vagy anyuka kicsit feladja. Nálatok ezt sikerült egyben tartani. Hogyan sikerül ebben az egészben férfinak és nőnek megmaradni, családi életet kialakítani, gyerek és szülőszerepet úgy igazán megtartani?
Szerintem nincsen ilyen egyetemes titok ezekre a dolgokra, és azt gondolom, hogy talán nem is kell máshogy csinálni katifántos nevelő, gyereket nevelő családnál, illetve nem katifántos gyereket nevelő családnál ezeket a dolgokat. Az biztos, hogy vannak nagyon mély, meg nagyon nehéz időszakok. Oda kell figyelni egymásra, szerintem az egy nagyon fontos dolog, illetve fontos, hogyha valaki éppen nagyon készen van, akkor a másik tehermentesítse, hogy ezeket a feladatokat, ezeket mindenképpen meg kell osztani, nem lehet az, hogy ez egy valamit csak az egyik fél tud megcsinálni, főleg nálunk a gyereknek az ellátásával kapcsolatban. És szerintem, ami nagyon fontos, és amire mi nagyon igyekeztünk az elején is odafigyelni, hát az én idő meg a kettesben töltött idő is, és szerintem ez egy kulcsfontosságú kérdés. Nekünk az elején volt több segítőnk is, intenzíves nővérek, akik így eljöttek hozzánk, és akkor pár órára tudtak vigyázni a Levire is, és el tudtunk szabadulni ebből a világból, mert egyébként így, ugye a férjem az dolgozott, de én azért tényleg 24 órában be voltam zárva, volt, hogy ez a szobába is, és WC-re alig tudtam kimenni, szóval azért tényleg az elején az nagyon nehéz volt. De most is megtartjuk azt, hogy legyenek programjaink, legyen közösségi életünk, tehát ez attól még, hogy sérült gyerekünk van, attól még nálunk ugyanúgy van vendégség, ugyanúgy Levi bele van vonva, barátaink gyerekei ugyanúgy leülnek vele mesét nézni, úgy kapcsolódnak, ahogy tudnak, tehát nyilván nem beszélgetnek, szó hagyományos értelmében, de kommunikálni tudnak egymással, és tudnak kapcsolódni. Ugyanez vonatkozik a családra is. Tehát szerintem nem, az biztos, hogy nem szabad elszigetelődni.
Közösségként jött az életetekbe az Életfal Csoport Egyesület is. Ugye alapító tagja is van, de mint tudom, ti picit utólag kerültetek be az Életfal életébe. Mit jelent számotokra ez a kis intézmény, ez a napközi, ugyanakkor miért fontos számotokra hasonszörű szülőkkel összeállni, tapasztalatot megosztani?
Azért gondolom, hogy fontos hasonló szülőket keresni, egy ilyen közösségbe tartozni, mert ez egy értő közösség, tehát hiába mondjuk egy picit más a problémája, vagy lehet, hogy nagyon más a problémája a másik sajátos nevelési igényű gyermeknek, attól még nagyon-nagyon sok minden közös. A megélési út, akár a feldolgozási folyamat, és ezekben tudunk kapcsolódni egymáshoz, tudunk egymásnak segíteni, akár az ilyen bürokratikus dolgokban, vagy az orvosi ellátások útvesztőjében, és így egymás támaszai tudunk lenni ezekben a dolgokban, és tényleg jó barátságok is tudnak kovácsolódni egy ilyen közösségben.
Levi az Életfa Kacagó Kaci Színházában is szerepel, mindezt úgy, hogy említetted, hogy ő nonverbális, azonban vannak eszközei a kommunikációra. Mesélj nekünk egy kicsit erről, mi volt ennek az útja, hogyan szerepel Levi általában a színházban, mi az, amiben őt be tudják vonni, és minden, ami ehhez tartozik.
Ugye van egy ilyen alternatív és augmentatív kommunikáció nevezetű gyógypedagógiai ág. Ezzel elég hamar elkezdtünk barátkozni, hiszen ugye egyértelmű volt, hogy a Levi az hangadásában akadályozott. Emiatt elég hamar találkoztunk kommunikációs programmal is, amit most is használ a fejlesztő napköziben, illetve különböző kártyákat használ, amikkel kommunikál. A fejlesztőben vannak olyan egyéni órái, ahol ezeknek a kártyáknak a segítségével számol, a betűket ismeri, most olvasni tanítják, most már ilyen rövidebb szavakat össze tud olvasni, elég-elég jól megmutatja, mit tud. Általában ő két kártyából választja ki, hogy melyik a jó megoldás, és ugyanígy adhok is lehet vele kommunikálni, főleg eldöntendő kérdésekkel, hogy mondjuk elnevezed a bal kezedet az egyik válasznak, a jobb kezedet a másik válasznak, és akkor ő kiválasztja, hogy melyikre gondol. Ugye a Kacagó Kati Színház próbáinak a drámacsoportban különböző drámajátékokat szoktak játszani, amik egy ilyen beszélgetős, ismerkedős feladatok főleg, és ott őt is ezzel ugyanúgy be lehet vonni, hogy ő is válaszoljon kérdésekre, vagy mutassa meg, hogy ő melyik játékot választja, vagy mit szeretne. És a gyerekek azok teljesen az elejétől befogadták, és minden ilyen külső segítség nélkül érezték, hogy kell vele kommunikálni, és volt olyan, hogy versenyeztek, hogy most én kérdezek a Levitől, most én akarok kérdezni a Levitől, nagyon aranyosak voltak, úgyhogy ő itt egy ilyen tényleg teljes értékű tagként funkcionál. Az előadásokon pedig kommunikátorral szokta mondani a szövegét, amit ugye előre fölvesznek, és neki kell megnyomni a gombot. Teljesen beszélő szereplő is, tehát hogy nem csak biodíszlet szerepet kap, hanem tényleg egy beszélő szerepet, sőt, van, amikor több szerepet is jár.
Említetted a beszélgetésünkben, hogy az Életfa ülői csoportja bürokráciával kapcsolatos kérdésekben is támogat mindenkit, és nehézségekben. Ugye egy picit rátérnék arra, a szülőként mit gondolsz? Kocifántos gyereket nevelő szülőként mit élsz meg? Mi az, amiben a magyar egészségügyi rendszer tudott segíteni nektek, és mi az, amiben magatokra hagyott?
Igazából az egészségügyi rendszerrel kapcsolatban nekünk összességében jó tapasztalataink voltak, mert a Levi ugye intenzív osztályhoz tartozik, tehát most is, hogyha bármi olyan nagyobb problémája van, akkor ők csak ott tudják fogadni a lélegeztetés miatt. Jó és elhivatott orvosokat és nővéreket ismertünk meg. Amit én problémának érzek, az inkább az, hogy nem kapcsolódik össze Magyarországon jól az egészségügyi, a szociális, illetve az oktatási rendszer. Így ezeknek a gyerekeknek nincsen életpálya modellje, hogy mondjuk születik egy eszmés gyerek, akkor lehetne erre egy ilyen életpálya modellt kialakítani, hogy mi fog történni, hova kéne fordulni, milyen lehetőségek vannak. Így teljesen elengedik a szülők kezét, akik pedig próbálnak evickélni így a rendszerek között, és sokkal jobb lenne, hogyha mondjuk tudnának egymásról, tehát hogy akár egy egészségügyi rendszerben már tudnának ajánlani mondjuk fejlesztést, amikor a fejlesztésen ott van a gyermek, akkor pedig tudnának ajánlani mondjuk orvost, ami mondjuk éppen releváns az adott szituációhoz. Magyarországon nincsenek ilyen rehabilitációs központok, például, ahol egy olyan gyerek, mint Levi, akár tanulhatna is olyan körülmények között, ahol az ő egészsége nem lenne veszélyeztetve. Ennek nagyon-nagyon nagy hiányát érzem, valamint azért nyugati országokban én azt látom, hogy van a Levihez hasonló egészségügyi helyzetű gyermekek számára olyan rendszer, hogy nővéreket lehet az otthonunkba hívni. Természetesen fizetségért, de hogy egyáltalán létezik ilyen rendszer, mert nekünk is ugye mondtam, hogy volt olyan segítőnk, aki intenzíves nővér volt, de azért általában, akik ebben a szakmában dolgoznak, nem nagyon tudják ezt megoldani, hogy még a munkájukon felül vállaljanak egy olyan gyereket, mint a Levi.
Így utolsó kérdésképp, mit tanácsolnál azoknak a szülőknek, akik most csöppennek bele ebbe a világba?
Az életfamiliát megtanultam, hogy keressenek közösséget. Tényleg azok a szülők, akik hasonló helyzetben vannak, segíteni akarnak. Mert nem szeretnék, hogy valaki ugyanolyan útvesztőn menjen át, mint amiben ők kerültek. Ezért tényleg segíteni akarnak. Tehát az Életfennel is például van ez a mentorszülő program. Én is segítettem már olyan családnak, ahol lélegeztetőgépes gyermeket vártak az otthonukba. És szerintem az nagyon nagy segítség, hogy már látják, hogy igen, igen, ez egy létező dolog, igen, ezt meg lehet csinálni, mert ez egy olyan dolog szerintem, amit nagyon-nagyon nehéz elképzelni, hogyha még az ember nem látott ilyet. Látja ott a kórházban, de teljesen más otthon. Úgyhogy én ezt tanácsolnám, hogy keressenek közösséget, illetve olyan embereket, akik hasonló helyzetben vannak, vagy becsatornázzák őket olyan helyekre, akik ahol tudnak segíteni.
A lehető legjobbokat kívánom nektek, és köszönöm a beszélgetést.
Én köszönöm.
Önök Boldog Emiliát hallották, én Máté Dalma vagyok, várom önöket jövő héten is.